Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, 5:30 múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje, és végre megjött a friss újság, az új lapszám. Erről beszélgetünk, ebben lapozgatunk majd Ancsin Gergellyel, aki geográfus, terület és településfejlesztő geográfus, Balaton téli üzemmódban. A Balaton lenyaralás, ez annyira jó kifejezés egyébként, amit írtál a cikk elején, fantasztikus fotók, fantasztikus írás, meg képaláírások. És én rögtön szerelmes lettem az írásban, mondtam is neked, mert én nagyon szeretem a halászatot Évai Feri barátom révén, és ebben a cikkben pedig azért jelentős része van a téli halászatnak. Annó, ugye? Mert hogy azt mondod, hogy a Balaton lenyaralása jelenség az már elhomályosítja azt, hogy hát a Balaton az 4 évszakos, és télen is létezett, régen meg talán még izgalmasabban létezett.
Így van, szervusz András, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Így van, rögtön az elején le kell szögeznem azonban, hogy én ezt a szót töredelmesen bekönyvelem, mert loptam.
Én meg tőled.
És Leyer Vera néprajzkutatótól, aki az egyik számomra ikonikus alakja a Balaton társadalom történetének, illetve annak a kutatásának. És ő volt az, aki használta ezt a szót arra, ami nagyon röviden úgy foglalható össze, hogy a nyaralás, főleg a városi gyökerű nyaralás a Balatonon hogyan tüntette el a hagyományos népi kultúrát a Balatonnál. És ugye ennek az egyik falsúlyos, nagyon lényegi eleme volt a halászat és a jéghalászat. Ugye a tónál már tilos, vagy a tavon már tilos halászni, de így van, tehát a régi korok illata abszolút
a nádvágás,
igen, jégvágás, és a jéghalászat, ami egy egészen elképesztő tudomány volt, tehát tényleg az ember szinte remegő orcipákkal deres szemmel olvassa a régi jegyzeteket, a leírásokat, hogy hogyan történt ez.
Na melyikkel induljunk akkor?
Hát talán, hogyha már így behalasztunk az elején, akkor halazzunk tovább.
Úgyis most a halászlésze szóljon majd karácsonyban.
Így van.
Szóval tényleg másképpen halásznak azért. És mondtam is neked, hogy a nyári, tavaszi, őszi halászatokon vettem már részt, mint ilyen laikus kisegítő, de téli jéghalászaton még nem soha.
Hát sajnos én sem, és ez már így is marad. Egy nagyon fontos dolgot kell az elején tisztázni, ugye a halászbokor kifejezést. Ugye ez a halászoknak az összeszokott munkacsapatja volt, ami gyakran hogy is mondjam, hivatalos volt, tehát hogy nem csak összeszokott munkacsoportok voltak, hanem ez egy adott esetben a halászati jog gyakorló által bejegyzett munkacsoport volt, élén egy abszolút feketeöves, koros profival, aki irányította a halászatot. Ő volt gyakorlatilag az admirális, a főnök, tehát hogy már a jégen való közlekedéshez külön tudás kellett, hogy hogyan lépnek, ne menjenek egymáshoz túl közel, egyáltalán ki lehet-e menni a jégre.
Hogy roppan, hogy morog.
És utána kialakítani azt a térbeli alapvetően hatszöges légrendszer, amin keresztül megakasztom saját magam, gondoljunk bele abba, hogy iszonyatos tömegű halat kellett kihúzni kézzel, apró lékeken. Tehát ennek az egész mechanikáját, technikáját ki kell...
Matematikáját, igen.
Igen, ki kell dolgozni, hogy kijöjjön a hal, először túlélje a halászbokor, kijöjjön a hal, és annyi a mennyiségű, hogy megérte az életet kockáztatni, és ezt el lehessen majd adni. Tehát, és ott mindenkinek a halászbokor vezetőre kellett hallgatni. Amit ő mondott, az volt. Tehát mint a honvédségnél. Tehát nem volt kecmec.
A parancsot nem lehetett izélgetni, mert az életveszélyes volt, és itt aztán megkülönös. A halászat sosem veszélytelen sport vagy szakma, meg hivatás, de aztán télen főleg. Tehát itt nem volt mese.
Nem.
Beszakadt, akkor annak nagyjából annyi volt.
Így van, és ugye most az összes régi halászos sztorit nyilván nem tudjuk itt elmesélni, de a lényeg az, hogy a Balatonnak nem csak, az nem legendárium, hogy a Balatonnak az időjárás az iszonyatosan szeszély. És ez a szeszély nagyon sokszor a legtapasztaltabb halászbokrok vezetőit is meg tudta téveszteni, és oda vesztek. Ugye a cikkben említek is egy leírást, amit ugye Eötvös Károly vetett papírra, és ő még olyanoktól hallotta ezt a sztorit, akiknek rokonai, ismerősei hozzátartozik, meghaltak ennél az esetnél, ami nagyon röviden összefoglalva annyi a lényege, hogy egy halászbokor karácsonykor kiment, hogy még halászon egyet az ünnepek előtt, és hajnalban kimentek, Ekkor azonban jött egy nagyon erős déli szél, egy viharos szél, összetörte a jeget, akkor már egy része odaveszett a halászbokornak, és utána a maradék csapat meg egy jégtáblán összeverődve, a szél által hajt, hogy jégtáblán ment észak fele, sodródott, és már látták a falubeliek, hogy jönnek az életben maradottak, ekkor megállt a déli szél, és jött a Bakony felől az észak-észak-nyugati szél, és visszasodolta a jégtáblát, és végignézte a falu, hogy a halászbokor hullámsírva temetkezik. Ja, elég tragikus sztori.
Na jó, jég. Az is nagyon izgalmas, mert amikor parlamenti riportokat csinált az ember fiatal suhanc riporter korában, akkor mindig elmondták ott a helyi idegenvezetők, a parlamentet is annak idején jéggel hűtötték nyáron, meg igen. Hát minden háztartásban, vagy majdnem minden háztartásban volt jég, meg jött még a jeges, ugye ezeket az ember irodalomból tudja, hogyha nem érte meg nyilván azt a kort, és hát ez a jég, ennek a része, az mondjuk a Balatonról származott, és az hihetetlen mai fejjel is, hogy az akár hetekig, hónapokig egy kamrát, vagy egy spájzot, vagy egy pincét hűteni tudott valamilyen módon. Persze bebugyolálva, ugye, szénával, szalmával.
Így van. Ugye először is az már egy bonyolult feladat volt, hogy kitermeljék a jeget, ugyanis a jégre rá kellett tudni menni a szekérrel, a lovak húzta szekerekkel, amiket telepakoltak jéggel, és ezt mind el kellett, hogy bírja a jég, hogy ki tudják vinni a partra, és akkor onnan egyébként ez elterjedt volt, nem csak Magyarországon, hanem szinte a világon mindenhol, ahol hasonló éghajlat volt. Tehát ugye elhelyezték ezeket a speciálisan kilakított jégverembe. Mi volt ebben a speciális? Hát az volt a speciális, hogy úgy kellett kialakítani, hogy egyrészt nem csak belepakolni lehessen a jeget, hanem ki is lehessen utána normálisan nyerni, úgy, hogy ne olvadjon el, úgy, hogy ne foglaljon el nagy helyet, mindig kéznél legyen, és praktikusan ez vagy uradalmi pince volt, vagy egy külön kialakított építmény, ez volt a jégverem.
És érdekesek ezt volt, hogy Bem rakparton egy jégverem utca.
Így van, így van.
Van valamilyen kötődés.
Így van, abszolút, így van. Igen, igen, ezt egyébként pont, ha jól emlékszem, bele is foglaltam a cégbe, igen, hogy Budán még utcanevet is kapott a jégverem, és hát ugye valóban, tehát én magam személyesen találkoztam olyan ember, akiknek a Enyingen Balathoz közel volt kocsmájuk, és ő is mondta, hogy még az 50-es, 60-as években is ugye működött a jégverem, és bizony volt, hogy augusztusig kitartott a jég. Egészen elképesztő, igen. És nem kellett hozzá egy kilowatt energia sem. Igen. Tehát amit a természet lehűtött télen, az mi augusztusban, tehát ez számtalan leírásban volt, annyi a lényeg, hogy nem sima szalmával kell befedni, mert az koszolta a jeget, tehát fontos volt, hogy a jég az tiszta maradjon.
Na, ezt nem tudta.
Igen, és akkor ugye hát volt a söntés, a pult, abba alul volt a jég benne, a kis henger, és akkor plutyi, már sercent a fröccs, és augusztusban is még hideg fröccsöt lehetett inni.
Jó, hát akkor még volt jég a Balatonon, olyan vastag jég volt, hogy nem csak, hogy korcsolyázni, meg fakutyázni lehetett, hanem kitermelni lehetett a jeget, tehát az ilyen már régen volt, meg a nádat is termelték, ugye erről is írsz.
A nádat azt kicsit túlzott nosztalgiával fogjuk föl, mert a nádat nagyon sok mindenre felhasználták, de a legjobb tetőfedő anyag az valójában a rossz szalma volt. És még én is találtam olyan forrást, hogy a Káli medencében, ami ugye elég közel, abszolút kötődik, Balaton identitású tájegység, kötődik a Balatonhoz, ott is még inkább régebben rossz szalmával fettek tetőt, mint náddal, mert az volt a leges legjobb. De sok helyen használtak nádat tetőfedésre ettől függetlenül.
Képzeld el, hogy én még a tanyámat, ami volt nekem 30 éve, Balázsán, ott egy öreg bácsival nádaztam. Hát ő nádazott, én csak a segédmunkás voltam. Ő volt kívül, én voltam belül, és vartunk nádat. Én még a nádvarró tűve, én még láttam, megcsináltam, mert aztán bácsi egy idő után leesett a tetőről, és aztán félbe maradt az egész, de túlélte Péter bácsi, úgyhogy megfelelő pálinka mennyiség, az persze
hidegben nádazás, az kell a fűtőanyag.
De most már iszonyú drága, hogy akkor ez mindenkié volt a nád, most meg olyan horror ár, meg nincs már szakember, aki fölrakja, meg ezt minden két évben ugye verni kell, meg tölteni kell, meg
így van, pontosan eleve a nádazásnak van egy nagyon komoly szakmai háttere, és hát a nád aratásnak is, és ugye voltak mindenféle gyalászka, például az egy ilyen tolható vágóeszköz volt, mindenféle egyéb kézi eszközökkel aratták a nádat, és hát hát ez egy nagyon komoly iparág volt, és hát kellett a nyersanyag, tehát hogy nyilván a nád anyagfelhasználást is a furfangos kényszer hívta életre, mint annyi mindent, ugye.
Most már furfangos mólók, stégek vannak, nem nád szigetek vannak, meg mindenféle lekerített területek.
Így van, és ugye
nád hiába, egyre kevesebb.
Így van, és hiába jelentek meg mondjuk a 60-as években a nádarató gépek, az, amik már tudnak rámenni a jégre, mert nincs jég. Nincs jég. És vannak már ilyen nagyon speckó jég nélküli nádarató gépek, de hát baromi drágák, és hát nem elterjedtek.
Hihetetlen az a fotó, az a jég zajlással, egy somogyi lelkész Füredről nősül, írod, ugye?
Igen.
Emberiség. Annak a cikknek mi a sztori? Az is Ötvös Károly, ugye?
Hát annak, igen, annak az a sztoria, hogy egy somogyi lelkész Füreden talált magának menyecskét, és téli világot éljük, be van fagyva jég, a Balaton, zárójelben megjegyzem, még a 30-as, az 1930-32 telén mérték a legvastagabb jeget, 110 centi, tehát hogy ilyen számokról beszélünk, ez egészen döbbenetes.
Lelkész,
menyecske,
eddig figyeltem.
Igen, lelkész, menyecske, esküvő. És ez úgy történt, hogy nagyon korán átmentek Somogyból Füredre, szekérrel a Balatonon, ami sem egyszerűbb. Lement a menyegző, ugye korán sötétedett, viszonylag hamar, egy komoly ebéd után befejezetnek tekintették a dolgok parti részét, és akkor elhatároztak, hogy most akkor hazamennek. Másnap már keresték őket, mert nem jött visszajelzés, hogy megérkeztek volna, és gyakorlatilag megtalálták a Balatonban a szekeret, méghozzá úgy, hogy kiállt a szekérúd a vízből, rajta még ott voltak a lovak, gyakorlatilag a szekéren ott ült a násznépnek ugye a magja, és és úgy tűnt messzire, mint az ég adta világon, semmi nem történt, tehát hogy olyan hirtelen történt minden, hogy ki sem másztak a szekérből, tehát ott fagytak meg, és...
Hát az én felütésem vidámabb volt, mert ezt nem hallottam, mert nem olvastam, csak a képet láttam, az fantasztikus, mert ez egy ilyen mementó kép, de azon nem látszik, hogy ilyen tragikus eset történt volna. Na még egy, a Trabantok hogy kerültek a jégre, nekem rögtön eszembe jutott a Hammeres haver, aki ugye szintén, mert kevésbé volt vastag a jég, de Trabantok is pottyantak be a vízbe.
Igen, a 60-as években volt egy sztori, akkor egy ember kezd szépen átrabantozott a Balatonon, megérkezett Füredre, ott nagy
hatázás. Ott is buli volt.
Igen, ott buli volt, tehát ez egy nagyon komoly buli lehetett, és akkor ezt valaki úgy gondolta, hogy már egy Trabant 601-essel megismétli, és hát neki már nem jött össze, tehát kezdjen a emberünk belecsókolt a vízbe, nem halt, tehát nem személyisérülés nem történt.
Végre valami pozitív.
Végre valami pozitív, de hát a Trabival nem tudjuk mi lett, remélem, hogy még ki tudták lancolni, de azt még a tévé is közvetítette, hogy emberünk...
Mászik kifelé erősen.
Igen, igen, és beszakadt alatt a jég, és hát ugye ennek lettek követői a közelmúltban is.
Eszembe jött Fekete István meg a téli berek, hogy azért a víz az úr, meg azért a jég az úr, ott is egy nagyon megható történet található erről a vidékről, meg erről a történésről a könyvben. Nagyon klassz, hogy ezt így összeszedted. Hogy jött az ötlet?
Hát bevallom őszintén, most egy négy szem közt vagyunk, hogy én alapvetően budai gyerek vagyok, de aztán egy hirtelen gondolattól vezérelve az életemet bekalibráltam a Balaton felvidék irányába, úgyhogy én Pécsen lakom jelenleg, ez egy Balaton felvidéki kisfalu, és hát egész egyszerűen elvarázsolt a Balatonnak az a része, ami nem a lángos és sült halszagúnyalakban érlelt, igen, és ami nincs lenyaralva, ugye, és akkor az ember ugye érdeklődik, hogy neki kell olvasni, kutatgatni, kapirgálni, és a Balatonnál mindig előjön valami sztori. Tehát, hogy, és akkor összeállt egy ilyen kép, hogy ez tök jó lenne egy csokorba fogni, mert hogy ugye téli üzemmód a világon mindenhol van, ahol van tél, csak egy egészen sajátságos arca, módja, formája jelent meg a Balatonnál, mert hogy annyira befolyásolta a Balaton ezt a mondjuk így kultúrközeget, hogy úgy éreztem, hogy itt klaviatúra órát kell ragadni.
Örülök, hogy megtetted, és nagyon klasszak a fotók, és mondom meg a kép aláírások. Ancsin Gergellyel beszélgettem, aki terület és település fejlesztő geográfus, Balaton téli üzemmódban, és a legfrissebb földgömb volt előttünk, ez a november-decemberi dupla szám. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, ráadásul személyesen jöttél el a gyönyörű helyről, de Budapestről.
Köszönöm. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.